Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok. Az aréna vendége Balogh Tamás műemlékvédelmi szakjogász, hajóroncskutató, hajózástörténeti szakíró, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hajózástörténeti Egyesületének elnöke, a Magyar Búvár Szakszövetség Tudományos Bizottságának vezetője. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Vannak aktualitások bőven. 2024. augusztus 19-én a Bayesian nevű szuperjaktot közben heves vihar érte, melyben a szicíliai Porticello partjaitól 500 méterre felborult, megtelt vízzel és elsüllyedt. A fedélzeten 12 utas és 10 fő személyzet tartózkodott. Heten életüket vesztették, közöttük volt Mike Lynch, brit üzletember, aki éppen azt ünnepelte, hogy győzelmet aratott egy ellene 13 éve tartó 8 milliárd fontos csalási ügyben. Tudjuk már, hogy mi okozta ezt a tragédiát?
Éppen tegnap előtt jött ki a hivatalos brit roncsvizsgálói jelentés. Ugye ez egy érdekes dolog, amennyiben minden brit felségvizeken vagy brit lobogó alatt idegen felségvizeken bekövetkezett balesetre terjed ki a hatóság illetékessége. Ez a brit közlekedési minisztériumnak egy szakosított szerve. Jelenleg Andrew Moll, egy korábbi haditengerésztiszt, mérnökkari haditengerésztiszt vezeti, és a szervezet feladata ezeknek a baleseteknek, tengeri hajótöréseknek a feltárása, az elsüllyedésekhez, illetve a balesetekhez vezető okoknak a tisztázása. Természetesen, mivel a baleset Itáliában történt, az olasz hatóságok joghatósága az elsődleges, de ennek ellenére amicus curiaeként a helyi törvényszék által folytatott vizsgálatba bekapcsolódott a brit hatóság is. És ők 14-én tették közzé az előzetes, hangsúlyozottan még csak időközi állásfoglalásukat, ebben azonban már több figyelemre méltó körülmény is szerepel. Egyrészt ugye a brit roncsvizsgáló mindig az esemény sorrend összeállításával kezdi a munkáját. Tanúvallomások, külső forrásokból származó képi és egyéb rögzített információk segítségével olyan pontosan, amennyire csak lehet, megpróbálják körvonalazni azt az esemény sorrendet, ami a történéseket lefedi. És az összes többi a helyszíni elemzések során feltárt bizonyítékot, minden egyéb információt ebbe a sorba igyekeznek beilleszteni, hogy kiderüljön, hogy az előzetesen felállított esemény sorrend megfelel-e a valóságnak, vagy pedig azon módosítani kell. Történhetett-e úgy minden, ahogy történt. És ugye ennek az előzetes roncsvizsgáló jelentésnek van néhány fontos következtetése. Az egyik legfontosabb az, hogy hát lényegében a hajó az rosszkor volt rossz helyen. Amennyiben azok az időjárási körülmények, amelyek a helyszínen kialakultak, olyan gyorsan megváltozó szélsőséges szelet produkáltak, ami lényegében képes volt a hajót elsüllyeszteni. Nem nagyon maradt idő cselekedni sem. Gondoljunk csak arra, hogy az a vihar, ami a helyszínen kialakult, olyan szélsőségesen erős szélsebességgel járt, hogy 8 csomóról 70 csomóra, tehát 30-ról 130 km/h gyorsult fel a szél 2 perc alatt. Ehhez képest a hajónak, amelyik horgonyon állt, nem volt géperő alatt, tehát ugye ki voltak kapcsolva a motorok, az elindításához 5-10 percre lett volna szükség. Tehát nem volt gyakorlatilag esély arra, hogy bármit is tegyenek. A hajó szomszédjában horgonyzó és végül is a vihar túlélő jóval kisebb méretű kesztelési célú hajójacht, a Sir Robert Baden-Powell, ugyanebben a viharban 11 perc alatt 400 métert sodródott úgy, hogy a horgonya szintén nem volt a tengerfenéken. Tehát ez elég sokat elmond a szél erejéről. Úgyhogy az előzetes roncsvizsgáló jelentés szerint itt gyakorlatilag sem vétkes, sem hanyag hajókezelésről nem lehet beszélni, sem műszaki problémákról, nyitott vagy nyitva hagyott fedélzeti nyílásokról, semmi olyasmiről, ami igazán megváltoztatná ennek a verdiknek a tartalmát. Egészen egyszerűen azt lehet mondani, hogy a hajó rosszkor volt rossz helyen.
Ráadásul ez egy különleges hajó volt, ha jól tudom, erről korábban már beszélgettünk itt az arénában, a legnagyobb a világon a maga kategóriájában. Ez most nagyon rossz volt a utasok szempontjából.
Hiszen ugye jóval nagyobb felületet kínált a szélnek ilyen módon a hajó, és különlegesen magas árbóca, noha nyilván a vitorlázat nem volt rajta, szintén hozzájárult a hajó katasztrófájához, amennyiben a szélsőségesen nagy erejű széllökések hatására előbb 70, aztán végül 90 fokra megbillent hajót, végül is ez beleborította a vízbe. És ugye a hajó, ahogy az a túlélők egybehangzó vallomásai alapján rekonstruálható, csak azután kezdett el megtelni vízzel, hogy ennek a szélsőségesen nagy billentő nyomatéknak a hatására az alacsony oldal, a fedélzet pereme a víz szintje alá került. És ilyen módon a fedélzetre felhatoló víz a lépcsőházakon keresztül elkezdte a hajó belső terének az elárasztását.
Megelőzhető egy ilyen tragédia? Vannak időjárás előrejelzések, egy ennyire erős és gyors vihart nem lehet előre tudni?
Amikor a hajó horgonyt vetett Porticello kikötője előtt, akkor, ez ugye a kora esti órákban történt, akkor az előrejelzések a helyszínen nem jeleztek semmit. Sőt, az időjárásnak a gyors megváltozásával sem, pláne nem ilyen szélsőséges megváltozásával nem kellett számolni. Vihar még az optikai jelzések szerint is, tehát a szabad szemmel látható módon is, csak valahol az északnyugati horizonton igen távol, tehát 20 kilométernyire volt a helyszíntől, és ott is csak szorványos villámokat érzékeltek. Ugye a változás az viszonylag gyorsan következett be a késő esti órákban. Maga a kapitány egyébként az általa ismert előrejelzéseknek megfelelően arra utasította az éjszakai őrséget, hogy amikor a szélsebesség 20 csomó fölé emelkedik, vagy ha a hajó a horgonyán elkezd sodródni, tehát magával vonszolja a tengerfenékre lebocsájtott horgonyt, akkor ébresszék fel. Ez meg is történt. Tehát amint a szélerősség az előírt mértékre fokozódott, illetve amikor érzékelhetővé vált a hajó olyan mozgása, ami beavatkozást tett szükséges, akkor azonnal riasztották a kapitányt, aki ennek megfelelően elkezdte a hajó géperejének a helyreállítását, tehát utasította a főgép tisztet, hogy indítsa el a turbinákat, és amint ez meg is történt, utasítást is adott a horgony felemelésére, és megkezdték a hajónak a navigációját. Szerencsétlen módon pont ez volt az a pillanat, amikor a hajó felborult.
Gyanúsítanak most bárkit bármivel?
Igen, az olasz hatóságok, ők egészen más módon végzik a körülmények feltárását, mint a brit roncsvizsgáló. Ők ugye abból indultak ki, hogy van egy eredmény. Ráadásul egy súlyos eredmény, hiszen többen meghaltak. Akkor ilyen módon ugye van egy kétséget kizáróan bekövetkezett olyan esemény, aminek kell, hogy legyen felelőse. Tehát pusztán deduktív alapon a következtetés és a vaslogika előtt meghajolva, ők azt mondták, hogy ha van ilyen halálos eredmény, akkor kell lenni valakinek, aki ennek a felelőse. És ebből kiindulva három személyt elsősorban a foglalkozásukra tekintettel helyeztek vád alá. Elsősorban, illetve az eljárás korai szakaszában csak úgynevezett eljárás alávonásuk történt meg. Ez nem gyanúsítással legyen értékű. Mostanra nagyjából a brit hivatalos roncsvizsgálati jegyzőkönyv közzétételének idejére döntöttek úgy egy-két nappal korábban, hogy hivatalosan is bűnvádi eljárás alá helyezik ezeket az embereket, tehát gyanúsítottként fogják a továbbiakban őket meghallgatni. Ez a kapitány, a főgéptiszt, illetve az egyik fedélzeti matróz, aki őrségben volt aznap éjjel. Elsősorban az elsődleges gyanúsított a fedélzeti matróz, hiszen mint az őrséget adó személy, a másik két személy ugye aludt a baleset kezdetének a pillanataiban. Őt azzal gyanúsítják, hogy vétkes hanyagsággal, ami származhatott az olasz hatóságok szerint vagy a kellő hozzáértés hiányából, vagy pedig vétkes gondatlanságból, nem ismerte fel időben a körülmények olyan megváltozását, ami miatt intézkedése lett volna szükség. A kapitányt pedig azzal gyanúsítják a főgéptiszttel együtt, hogy nem tettek meg mindent annak érdekében, hogy a halálos eredményt elkerüljék. Ugye a főgéptisztet azzal vádolják, hogy késlekedve indította el a hajó motorjait, a kapitányt pedig azzal, hogy amikor már a helyzet a hajó süllyedéséig fokozódott, akkor nem tett meg mindent annak érdekében, hogy mindenki, aki a fedélzeten van, épségben kijusson. Na most a brit roncsvizsgálói jelentés szinte percekre lebontva állítja össze az esemény sorrendet. Ha a brit vizsgálat igaz, ugye maga a brit vizsgálat is kiemeli a végén, hogy ez egy időközi jelentés, tehát hogyha bármilyen későbbi ténykörülmény ismerté válik, akár a roncs felszínére hozatalát követően, aminek eddig nem lehettek a birtokában, akkor módosulhat, de amennyiben későbbiekben az igazolódik be, hogy a brit roncsvizsgálat esemény rekonstrukciója pontos, akkor gyakorlatilag ilyesmi nem történt.
Említettem, hogy a tragédiában elhunyt Mike Lynch brit üzletember, ő neki volt egy 13 évig tartó 8 milliárd fontos csalási ügye. Azt jogilag megnyerte, nyilván voltak ellenségei. Vizsgálja-e komolyan a hatóság, hogy szándékosság történt-e?
Tudomásom szerint nem. Ugye azért fogalmazok ilyen rejtélyesen, mert csak a brit roncsvizsgálati jegyzőkönyvet volt alkalmam módonban átvizsgálni. Ugye az olasz hatóságok eljárásáról nagyon kevés hír, és messze nem ilyen rendezett formában jut a nyilvánosság elé. Legutóbb például az egyik New Yorki lap, a The Post számolt be arról, hogy szereztek olyan hivatalos iratokat, amelyek a gyanúsításnak a tényanyagát tartalmazzák Itáliából, Porticellóból. Egyáltalán az, hogy a három személyt mivel vádolják, azt is ebből lehetett megtudni. Tehát hivatalos olasz ügyészségi közlemény erről nem áll rendelkezésre, hanem csak és kizárólag ilyen-olyan hírforrások révén a sajtóhoz eljutott közlések. Na most ezekből nem derül ki szintén, hogy bárki komolyan vizsgálná azt, hogy itt valamiféle merénylet történt. Azt gondolom, hogy ami ennek elsősorban alapot ad, hogy mégis felvetődhet ez a kérdés, a sokkal inkább a Mike Lynchnek egy másik munkájával függhet össze, gondolom én. Ez pedig az, hogy az az informatikai vállalkozás, amelyet ő itt nem az a bizonyos, amelynek a kapcsán a per is kibontakozott, hiszen azt eladta, hanem egy attól független informatikai vállalkozás nagyon komoly hírszerzési beszállítója volt, mind az Egyesült Államok, mind az Egyesült Királyság, mind Izrael hírszerző vállalatainak. És ugye hát maguk az olasz hatóságok is tiltakoztak az ellen, amikor végül is az MI6 búvárai felszínre hozták a Bayesian-ből azt a széfet, egy vízhatlan széfet, amelyben ugye a Mike Lynch-nek az ezzel kapcsolatos fájljait tartalmazó adathordozókat tárolták. Nyilván azért, hogy ezek az érzékeny egyébként a titkosszolgálati működés befolyásolására is adott esetben alkalmas információk ne juthassanak illetéktelen kezekbe. Tehát azt gondolom, hogy ha valakinek a képzelete meglódulhatott, akkor az leginkább emiatt. De kibontakozó körülményeket, elsősorban az időjárás változékonyságát és a helyszínen nagyon gyorsan a pillanat tört része alatt kialakult változásokat pusztán azért előidézni, hogy ott valakit eltegyenek lábalól, lehetetlennek tartom.
Ha meg is akarták ölni, vihart azért nem tudnak kelteni. Annak van egyszerű módja is.
Így gondolom, igen.
Említette, hogy megkezdték a roncs kiemelését, sajnos egy búvár meghalt munkavégzés közben. Különleges hajó, nagyon nehéz maga a kiemelés is?
Hát ezt úgy kell elképzelni, talán a számok a legjobban jellemzik ezt, hogy maga a hajó, amikor épült, $37 millió került. Az eddigi előzetes költségbecslés szerint, illetve amit ajánlatot kaptak a holland roncskiemelő cégtől, az 30 millióról szól. Csak a kiemelése az 50 méteres mélységből. Úgyhogy ez már szerintem önmagában jól példázza azt, hogy milyen nagyságrendű feladatról van szó. Ha ehhez még hozzáveszünk azt, hogy az ipari búvártevékenység, amit ebben az esetben végezni kell, ugye ami eleve a sportbúvárkodáshoz már a neve is mutatja, képest egy sokkal összetettebb, több tényező vizsgálatán és mérlegelésén alapuló tevékenység, az egy kifejezetten életveszélyes tevékenység. Ráadásul itt két olyan további körülmény is nehezíti a feladat elvégzését, ami már önmagában is veszélyforrást jelent. Egyrészt a nyílt vízi búvártevékenység, hiszen itt ugye nem egy kikötő körgátakkal védett, hullámzástól mentes vízfelületén kell dolgozni, hanem kikötőn kívül bizony, ráadásul 50 méteres mélységben, ahol már ugye a roncson belüli tevékenységek itt is az ipari búvároknak kell elvégezni, ott pedig már nem csak a nyílt vízi merülés, de az ártéri merülés szabálya is érvényesülnek. Úgyhogy több-több olyan körülmény leselkedik a búvárokra, illetve veszélyforrás, amelyeknek bármilyen figyelmen kívül hagyása akár csak egy pillanatra is komoly veszélyforrásá válhat.
Milyen nyitott és fontos kérdésekre adhat választ majd a roncs?
Azt gondolom, hogy leginkább pontosítani tudják majd a brit roncsvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő esemény sorrendet. Tehát a helyszínen a roncs elemzéséből kinyerhető információk segítenek tisztázni majd azt a kérdést, hogy a tanúvallomások alapján felvett esemény sorrend pontos-e, vagy van-e benne bármi más, ami esetleg másképp, máskor, vagy máshogy történt. Ugye ebből a szempontból például a hajó elhagyásnak a körülményei a túlélők szempontjából fontosak abból a pontból, hogy ki melyik fedélzeti nyíláson keresztül távozott a hajó belső tereiből. Ugye van például jó néhány olyan személy, aki csak és kizárólag úgy tudott megmenekülni, hogy amikor már részben vízzel telítődtek a terek, de azokban még voltak légzsebek, akkor ugye azokban meghúzódva a legközelebbi, a légzsebből még elérhető, de egyébként zárva tartott fedélzeti nyíláshoz tömörültek, és csak azok segítségével voltak képesek elhagyni a vízzel fokozatosan megtelő teret, akik ugyanannak a nyílászárónak a külső oldalán érzékelték, hogy odabent emberek vannak, és segítettek kívülről kinyitni az egyébként zárt nyílászárót. Tehát például ezeknek a nyílászároknak a helyzete, nyitott vagy zárt állapota, ezeket a tanúvallomásokat segíthet pontosítani, ami ugye nyilván ennek az esemény sorrendnek a valóság tartalmát fogja majd igazolni, vagy cáfolni attól függően, mit találnak. Ugye ebből a szempontból például nagyon érdekes a géptéri nyílásnak, illetve ajtónak a helyzete. Ugye az első felvételeken az olasz média ezt rögtön úgy tálalta, hogy íme egy bizonyíték, nyitva volt az ajtó, tehát hanyagkezelés végzett a hajó. A tanúvallomásokból, amelyeket most közzétettek a brit roncsvizsgáló jelentésből, egyértelműen kiderül, hogy ez az ajtó azért van nyitva, mert a géptiszt, miután üzembe helyezte a hajó turbináit, főgépeit, amikor érzékelte, hogy a hajó már elkezd dőlni, előbb 10-20, majd 70 és végül 90 fokra, akkor ezen keresztül hagyta el a gépteret. Tehát ha az az ajtó csukva lett volna, akkor az ember ott meghal. Úgyhogy ez nem azért van nyitva, mert eleve be sem zárták, hanem azért van nyitva, mert a gép tisztezen keresztül távozott, amikor a hajó fölborult.
Azért övezi sok gyanú ezt a balesetet, ezt a tragédiát, mert a személyzetnek, a legénységnek sok tagja megmenekült, viszont az utasok közül többen meghaltak, gazdag, híres, különböző ügyekben érintett emberek. Ha kiemelik a roncsot, akkor a azért megfordulhat még ez a történet ön szerint? Találhatnak bútorokkal eltorlaszolt helyiségeket? Úgy tűnik, hogy szándékosan ki nem nyitott ajtókat?
Azt gondolom, hogy nem. Ugye a bútorok elmozdulása magában az eddig közzétett időközi roncsvizsgáló jelentésben is szerepel. Hiszen már eleve jól olvasható ez ebben a jelentésben, amikor például a fősztyuárd végigment a hajón, amikor az először elkezdte a rendellenes mozgásokat, akkor ezt még csak azért csinálta, hogy az asztalokról leeső, a másnap reggeli étkezéshez előkészített evőeszközt biztonságba helyezze, ugye a porcelánt meg a fémeszcájgot. És ugye ezt követően, amikor már nagyobb bajok lettek, akkor maguk a bútorok mozdultak el. Sőt, ugye ezek sérüléseket is okoztak. Az egyik túlélő utas esetében például szorítókötést kellett alkalmazni, mert olyan vívőér sérült, amelyet ha megfelelően nem szorítanak el, akkor elvérzik. Úgyhogy, sőt, volt olyan túlélő utas, aki elmondta, hogy amikor a hajó már 90 fokban megdőlt, akkor ugye minden olyan módon változott meg a hajó belső tereiben, hogy az a folyosó, a középfolyosó, amikor az ő kabinjuk is nyílt, annak az ajtaja a fejük fölé került már. Ezt csak úgy tudták megközelíteni, hogy a kabint elhagyják, hogyha a kabinban lévő bútorokból rögtönöztek létrát. Például egy fiókos szekrény így vált alkalmassá arra, hogy annak a fiókjain fellépdelve eljussanak az ajtóig. Úgyhogy azt hiszem, hogy e tekintetben egyrészt alaposnak tekinthető az a roncsvizsgálói jegyzőkönyv, amely még nem igyekezett elrejteni vagy nagy vonalon átlendülni ezeken a közléseken, hanem beillesztette őket az esemény sorban a megfelelő helyre. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha roncs kiemelését követően ezek ilyen módon tisztázást nyernek, akkor az ezzel kapcsolatos találgatásoknak is megszűnik az alapja.
De bármit mondanak a brit szakértők, a végső szót ebben az ügyben egy olasz bíróság fogja kimondani?
Igen.
Ők egy kicsit azért máshogy állnak hozzá, mint a britek, ha jól értem az ön szavait.
Más a megközelítés, és más a gyakorlat is egyébként. Ugye a brit roncsvizsgálói tevékenység, hiszen egy tengerre épült birodalom klasszikusan a történelemben Nagy-Britannia, egészen más optikában tűnik fel. Ugye magának a Titanicnak is, de azt megelőzően is, és azt követően is minden jelentős hajóbalesetnek át kellett menni ezen a roncsvizsgálati eljáráson. Maguk a roncsvizsgálók is a társadalom igen megbecsült tagjai. Általában nemesítik is őket. Jelenleg is a pozíciót viselő Adrian Mole, te a király lovaggá ütötte. Nem ezért a tevékenységért, hanem egészen egyszerűen annak a kifejezésére, hogy ez mennyire fontos tevékenység egy hajózásból élő ország számára. Nagyon jól érződik, ha csak valaki elolvassa az interneten egyébként hozzáférhető roncsvizsgálói jelentést, hogy annak minden sorából egy olyan rutin süt, amivel ugye csak egy kicsit is kevésbé foglalkozik hajózással, nem feltétlenül rendelkezik.
Egy másik elképesztő katasztrófa 2023. június 18-án semmisült meg a Titanic roncsához leereszkedő Titán nevű búvárhajó fedélzetén 5 fővel, ők sem akárkik voltak, azóta lefolytatták a vizsgálatokat. Mi derült ki?
A vizsgálatok viszonylag gyorsan megkezdődtek, hogy a 23 nyarán történt a baleset, ehhez képest még szintén júniusban, június 6-án, ha jól emlékszem, bejelentették a vizsgálati eljárás megkezdését. Ehhez képest 24 szeptemberében, azt hiszem szinte egész szeptember folyamán 26-áig bezárólag tartottak a tanú meghallgatások, és ennek során több mint 100 tárgyi bizonyítékot, illetve több mint 20 tanúvallomást rögzítettek, illetve mutattak be. A eljárás az két helyen folyt, egyrészt a kanadai, másrészt az Egyesült Államok illetékes hatósága előtt, utóbbit Norfolkban, illetve Charlestownban bonyolították le, és a Charlestowni tanú meghallgatások folyamatában nagyon sok olyan részben szakértő tanú, részben a szerencsétlenül Titán merülőhajót üzemeltető Ocean Gate korábbi alkalmazottja tett tanúvallomást, amelyekből hát eléggé hátborzongató kép bortakozik ki, mind a konstrukció tervezését, mind az üzemeltetését illetően.
És pedig?
Maga a kivitelezésben közreműködő egyik beszállítót, például amikor a törvényszéki vizsgálóbiztos kérdezte, hogy van-e önnek végzettsége, képzettsége ilyen típusú hajótestek előállítására, akkor a válasz az volt, hogy nem, nincs, de értek hozzá.
Ez ebben a műfajban kevésnek.
Hát legalábbis ez az a fajta magabiztosság, ami nem feltétlenül nyugtatna meg, hogyha nekem kellene egy ilyen járműbe beszállni. Ugye a fő konstrukciós probléma már a kezdet-kezdetén elhangzó vélemények szerint is egybehangzóan abba az irányba mutatott, hogy az a fajta anyag, a szénszálas műanyag, amit felhasználtak ennek a hajótestnek, a nyomásviselőtestnek az előállításához, az erre a célra nem feltétlenül alkalmas. Ugye a szerencsétlenül járt hajót üzemeltető vállalat tulajdonosa és alapítója, Stockton Rush, ennek az ellenkezőjét állította, és nagy innovációként kezelte, hogy most már innentől kezdve ugye nem csak homogén anyag szerkezetű, tipikusan fém, mint például titán, alkatrészekből lehet ilyen nagy nyomást elviselő burkolatokat előállítani, hanem bizony rétegelt szénszálból is. Na most a jelenlegi eljárási folyamatban elhangzott szakértő tanúk vallomásai megerősítették, és ezek egybehangzóak egyébként az üzemeltetésben korábban részt vett személyek részéről származó információkkal, hogy ennek a szénszálas konstrukciónak a tipikus, jól ismert meghibásodási folyamata, a rétegleválás, ez megtörtént a titán esetében is. Ugye ez különböző hatásokkal állhat összefüggésben, ezek lehetnek mechanikai és lehetnek kémiai hatások. Mechanikai hatások például, ha bármilyen ütközés, ütődés éri a hajót. Most ehhez képest a hajó életében volt egy 7 hónapos periódus, amikor a szabad ég alatt tárolták, nem pedig zárt helyen. Ebben a 7 hónapos periódusban például villámcsapás érte a hajót. Ez is ugye az anyag károsodását idézhette elő, illetve a szerkezetében olyan változásokat okozhatott, amelyek eredményezhették végül is azt az összeroppanási folyamatot, amely a tenger alatt 4 kilométerrel érte. Ugyanígy többször olyan mechanikai sérülés érte, amikor ugye a fedélzetre vételkor nekiütődött annak a fémkeretnek, amelynek a segítségével a hajó fedélzetére emelték, ami szintén elindíthatott egy ilyet. Maga egyébként a szakértő tanúk vallomása e tekintetben egyértelmű volt, mert korrekt módon kijelentették, hogy nem tudják 100%-os bizonyossággal megmondani, hogy a tengerfenéken a Titanic közelében megtalált roncsai ennek a titán merülő hajónak a rajtuk található sérülésekkel együtt arról vallanak-e, hogy már eleve a merülés megkezdésekor milyen sérülések voltak az anyagban, vagy pedig az összeomlást kísérő károsodások következtében alakultak ki ezek a sérülések. De azt egyértelművé tették, hogy mindenképpen olyan repedések, hajszálrepedések és különböző anyagszerkezeti károsodások, gyűrődések, zárványok található ebben a rétegelt szénszálas műanyag testben, amelyek, ha benne voltak, amikor a hajó a merülést megkezdte, akkor lehettek okai annak, amit eredményként ma látunk.
A tenger alatt járók, amik nem roppannak össze, azok miből épülnek?
Alapvetően fémből épülnek, és ott ugye alapvetően más az a fajta károsodás is, amit elviselni kénytelenek. Ugye a titán esetében egy implózió történt, tehát gyakorlatilag egy üreges test külső nyomás hatására történő összeomlása. Ehhez képest a tenger alatt járók tipikus balesetei a dekompressziós balesetek, ami pont a fordítottja, hiszen annak érdekében, hogy a nyomást el tudja viselni a szerkezet, egy belső nyomást is létrehoznak, és ilyenkor a hirtelen nyomás kiegyenlítődés, amikor a belülről távozó nyomás roncsolja a szerkezetet, adott esetben gyakoribb. Ugye a tengeralattjáróknál ez úgy történik, hogy gyakorlatilag van egy belső nyomásviselő test, és van egy külső test, és a kettő közötti teret vízzel töltik fel. Ugye ennek egyrészt van egy olyan funkciója, hogy segít a tengeralattjárónak a víz alatt maradni, hiszen súlytöbletet állít elő, másrészt a nyomás viselésében is van bizonyos szerepe.
Egy szó mint száz a neve ellenére a titán egy tákolmány volt?
Egyértelműen ebbe az irányba mutatnak a jelek.
Az 1912 áprilisában elsüllyedt Titanickal kapcsolatban is be tudunk számolni egy újdonságról. Elkészült a hajóroncs 3D-s képrögzítése, magyarul egy digitális másolat, hogyha jól értem. Ez mit jelent és mire jó?
Ugye a víz alatti képrögzítési technikák az elmúlt évtizedekben túlzás nélkül forradalmi fejlődésen mentek át. Ugye még a 70-es évek végén vált igazán üzembiztosan használhatóvá a víz alatti kamera. Ez ugyanúgy egy képrögzítő filmfelvevő eszköz volt, mint a szárazföldi megfelelő, csak egy nyomásviselő tokba helyezve. Ennek a képrögzítési képminőségi fejlesztése zajlott az ezt követő évtizedekben. Mostanára azonban elértünk odáig, hogy már a víz alatt terjedő elektronikus jelek rögzítése révén lehet képet előállítani. Tehát a jel visszaverődés, illetve annak a digitális képé alakítása képes létrehozni a víz alatti tárgyaknak egy olyan háromdimenziós rekonstrukciós rajzát, képét, amelyet a térben körbeforgatva gyakorlatilag veszélytelenül, ugye a helyszínre történő lemerülés kockázatait mellőzve lehetséges a tetszőlegesen nagy felbontásban tanulmányozni ezeket a maradványokat. Úgyhogy túlzás nélkül azt lehet mondani, hogy innentől kezdve a Titanicnak a kutatása, ha úgy tetszik, a maradványoknak az alapos elemzése nem igényli azt, hogy bárki a titán utasaihoz hasonló módon az életét tegye kockára ehhez.
A Titanicról, vagy annak elsüllyedéséről ez a fantasztikus digitális másolat feltárt már titkokat, vagy várható, hogy titkokat tár fel?
Óhatatlan ilyenkor, hiszen egyrészt ennek a technológiának az alkalmazása rendkívül költséges. Úgyhogy nyilván már csak a befektetett rendkívül nagy összegekre és a befektetett munkára tekintettel is ilyenkor mindenki elvárja azt, hogy történjen valami új, valami nagyszerű. Itt is azonban leginkább valami olyasmi várható, mint a Bayesian roncsainak a felszínre hozatalától, hogy tudnélik a ma már nagyjából egészéből jól ismert folyamatnak, az esemény sorrendnek a valóságtartalmát tudja kiegészíteni további részletekkel. Például az eddig csak tanúvallomásokból ismert tevékenységeknek a tényleges megtörténtét igazolhatja a roncs. Ne felejtsük, hogy már több mint 100 év eltelt a süllyedése óta. Tehát ez a roncs abban az állapotban, ahogyan ezt a modellt el lehetett készíteni róla, már egy 100 évvel későbbi állapotot tükröz súlyos degradációkkal, a korrózióból és a természetes állagromlás egyéb jeleiből fakadó állapotváltozásokkal. Így tehát ebben az állapotában az a kép, amit a roncsról most meg lehet ismerni, illetve ennek a digitális modellnek a segítségével elemezni lehet, ez első sorban ennek a 100 évnek a folyamatairól tanúskodik, sokkal kevésbé annak a tragikus éjszakának a pillanatairól. Vannak persze ilyenek is, de nagyjából egészéből azt lehet elmondani, hogy sokkal többet segít megérteni abból, hogy mi történik egy roncssal 100 év alatt, 4 kilométer mélyen a tengerfenéken, mint arról, hogy hogyan történt maga a baleset.
Mi történik egy roncssal?
Természetesen abból eredően, hogy ez a hajó fémből épült, ugye ilyen módon az agresszív sós környezet, illetve a különböző mikroorganizmusok, amelyek a tengerménynek ennek a régiójában is honosak, képesek károsítani az anyagot. Kivonják belőle például a vasat. És ilyen módon a végbe menő szilárdságvesztés hatásai következtében egy olyan degradációs folyamat indul el, amikor, ha nagyon röviden és összefoglalóan szeretném elmondani, akkor a hajónak a szilárdságvesztése önütemű lesz, hogy már a saját súlyát sem tudja elviselni, tehát szétnyomja saját magát. Ennek eredményeképpen nagyjából úgy néz majd ki a folyamat végén, mint amikor a sok elkészült palacsintát a sütés után egymásra tornyozzuk a tányéron a megtöltésük előtt, tehát gyakorlatilag az egymás fölötti fedélzetek közötti minden távolság eltűnik, ezek egymással roskadva fognak majd egy igazából egy ilyen pépszerű valamiféle fémmasszát alkotni a tengerfenéken, és persze vannak olyan alkatrészek, amelyek még ennek is ellenállnak majd, ilyenek például az olyan ötvözetek, mint a bronz. Ezeknek az anyagát ugyanis ez a fajta agresszív környezet nem károsítja, de ilyen az üveg is, vagy a porcelán. Tehát nagyon sok olyan tárgy lesz a roncs után, még amikor a Titanicnak a többé-kevésbé hajóra emlékeztető formái, szerkezeti emelei már nem is lesznek felismerhetők, ami még ezután is majd a történtek tanújaként marad a helyszínen. Nekünk ez a 3D-s modell ez arra lesz jó, hogy 2022-ben a Titanic hogyan nézett ki. Hiszen ugyan most dolgozták föl, mostanára ért vizualizálható, illetve a nyilvánosság elé tárható állapotba ez a modell, de tulajdonképpen az a képrögzítési folyamat, amely a modell bemutathatóságához hozzájárult, az már 2022-ben megtörtént.
A roncs teljes megsemmisülése, amiről beszélt, aminek fázisairól beszélt imént, az mikorra várható?
Ez a következő 50-60 éven belül bekövetkezik. Tehát ugye itt a Titanic belső szerkezetét és az egymás fölötti fedélzeteket egy oszlopos alátámasztást tartotta a helyén. Ezek a hajó két oldala mentén a hajó oldalbordáihoz voltak bekötve. Úgy is hívják az ezeken a gerendákon nyugvó, a fedélzeteket alátámasztó gerendákat, hogy fedélzeti bordák. Hiszen a hajó test szerkezete úgy néz ki, mint egy szekrényes tartó, aki átment már vonattal egy vasúti hídon, az többnyire egy ilyen szekrényes tartót lát. Na most ennek a hajóépítésben alkalmazott változata, amikor a hajótest oldalát merevítő oldalsó bordákat a fedélzetek alatt keresztbe fektetett gerendákkal egymással összekötik. És ezekre a gerendákra fektetik rá aztán magát a fedélzetet. Most amint a Titanic összeomlása halad előre, ezeknek a fedélzeti gerendáknak az oszlopos alátámasztásai a hajótestben elkorrodálnak. És amikor ez bekövetkezik, hiszen a hajótest oldalfalai az oldalbordákkal nagyon sok helyen már leszakadtak, akkor ugye ilyen módon a teherviselő képessége ennek a keretnek, ami a szekrényes tartót alkotja, meggyengül, nagyobb súly helyeződik a középen álló, illetve az osztás közökben lévő oszlopos alátámasztása, az oszlopok korróziójával azonban ez a teherviselő képesség elenyészik. Ilyenkor megszűnik az alátámasztás, a fedélzet az alatta lévőre roskad. Annak a fedélzetnek az oszlopos alátámasztását ilyen módon már két fedélzet súlya nyomja. És így tovább. Tehát amint ez a folyamat láncreakció szerűen előre halad, a teljes hajó összeomlik. Ennek a folyamata ez igen gyors most már, a felső fedélzeteken, ahol a legvételenebb a roncs, hiszen nincs semmi, ami a környezetnek a hatását mérsékelhetné, nem áramlik csendesebben a víz, mert nem zárt közeg, hanem szépen ki van téve mindennek. Ott gyakorlatilag ez most már évente változik. Olyannyira, hogy a Titán balesetben például szerencsétlenül járt a hajót, a felfedezése óta kutató Paul-Henri Narjolé kezdeményezte is a hajó roncs felügyeletét ellátó virginiai törvényszék előtt, hogy erre az előre haladott és fokozódó összeomlási folyamatra tekintettem, melyennek ki a felszínre néhány olyan ikonikus tárgyat, mint például a hajó rádióberendezése, hiszen ha ezt nem teszik, akkor az a veszély fenyeget, hogy ezek is a roncsok közé szorulva soha többé nem lesznek bemutathatók.
A Titanic roncsának pusztulása megállíthatatlan? Annyira sok mindenre képesek vagyunk mi emberek. Nem lehet lassítani, fékezni, megállítani, konzerválni?
Talán nincs is értelme ennek, hiszen valahol az én számomra legalábbis mindenképpen, de azt gondolom, hogy talán mások számára is megnyugtató lehet azzal a tudattal együtt élni, hogy ez az emberiség által létrehozott alkotás ebben a formájában, ha nem is marad fönn ugyan, de alkotó elemeit tekintve mikroszkopikus mikroorganizmus szintjén visszatér az élet nagy körforgásába. Tehát, hogy igazából nem, az anyag nem vészel, csak átalakul.
Milyen mítoszok és tévhitek élnek még mindig makacsul a Titanicról, mint járműről, és annak elsüllyedéséről? Tudom, hogy ezzel sokat foglalkozott.
Most, hogy ez a háromdimenziós digitális modell megvalósult és bemutatást nyert, ahhoz a folyamathoz kapcsolódóan, amit említettem is, hogy sokan ettől újdonságot, alapvető áttörést várnak. Az egyik ilyen a mítoszok közé tartozó kérdés ismét napfényre került, és pedig az, hogy mi történt volna, ha jó az oldala helyett frontálisan az orrával ütközik a jéghegynek. Ugye ezt a kérdést egyrészt hiába való feltenni, mert ahogy az egyik az RMS Titanic magyar kutatócsoportban együttműködő kutatótársam Köncöl Péter mondta, ez olyan, mintha azt várnánk egy autóvezetőtől, akit hirtelen meglep az úttestre lépő 300 kilós szarvas, hogy ahelyett, hogy félrerántja a kormányt, inkább egyenesen beleszáguldan a szarvasba, attól tartva, hogyha félrerántja a kormányt, akkor veszélybe kerülhet az élete, mert lesodródik az útról. Tehát nyilvánvalóan életszerűtlen a dolog. Annál is kevésbé életszerű, hogy ezeknek a hajós tiszteknek, akik a Titanicot is irányították, a cég üzletszabályzata kifejezetten arra utasította őket, hogy minden balesetet próbáljanak elkerülni. Valahogy úgy fogalmazott az üzletszabályzat, hogy a hajókat nem biztosítjuk magas értékre, ezért a vállalat és így az önök megélhetése is a hajók épségétől függ. Ezért hát megnézem én azt a hajós tisztet, aki közvetlenül beleszáguldott volna. Na most, ha ezt félre is tesszük, van-e értelme, ugye, vagy egyáltalán honnan jön ez a tévképzet, hogyha beleszáguldanak a Titanic-kal orra a jéghegybe, akkor az túlélte volna. Ugye ez Edward Henry Wildingtól származik, aki a hajót építő Harland & Wolff hajógyár rajzirodájának volt a helyettes vezetője. És őt szakértő tanúként hallgatták meg a hajó elsüllyedését követő vizsgálóbizottság előtt. És ez a szerencsétlen ember pusztán érzékeltetni kívánta azt a nagyon egyszerű tényt, hogyha bármi másképp történik, akkor egészen másfajta eredmény is előállhatott volna. Ezt ő nem egy alternatívaként mondta, csak érzékeltetni kívánta azt, hogy mennyire szerencsétlen együttállása vezetett a körülményeknek ahhoz, hogy az történt, ami történt. Ugyanis a Titanic mindössze 6 másodpercig állt kontaktusban a jéghegyjel. És ehhez képest ez a 6 másodperc elegendő volt egy ilyen mértékű tragédia előidézéséhez. A Wilding arra utal csak, hogy ha például orral megy neki a jéghegynek, akkor valószínűleg a hajó a felszínen marad. És ezt ő azért mondta, mert pontosan tudta, hogy minden hajót, így a Titanicot is frontális ütközésekre jobban felkészítenek, mint az oldallal történő ütközés. Egészen egyszerűen azért, mert a viharhullámok szembe jövő heves pörőcsapásainak is leginkább a hajóor van kitéve. Ráadásul ez a szekrényes tartó, amit említettem is, amelyek gyakorlatilag keretként felépített bordák hosszú sorozata alkot, gyakorlatilag ilyen harmonika szerűen összegyűrhető. Tehát egy frontális ütközésnél az ütközést a keresztmetszet jobban elnyeli, mint a hajó oldala. És ebből a szempontból nem is volt egyébként a hajózás történetében olyan hajós baleset ütközés, akár a 1912-es Storstad Empress of Ireland ütközés, akár az 1956-os Stockholm Andrea Doria ütközés, amikor a frontálisan ütköző hajó elsüllyedt volna. Tehát tulajdonképpen tapasztalati tények is arra vezethették őt, hogy kijelentse, hogy valószínűleg egy frontális ütközésnél a hajó felszínen maradt volna. Most, amikor a digitális modellt megalkották, arra is ismét választ kerestek, hogy mi történt volna egy frontális ütközésnél. És egy látványos szimulációval mutatták be azt, hogy hát csodák csodája, a hajó túlélte volna. Persze, csak mint említettem, említettem, hogy az esemény sorozatban résztvevők számára ismert körülmények folytán nem volt reális azt feltételezni, hogy egy ilyen frontális ütközésre sor kerülhetett volna. Annál is inkább, mivel a helyi az adott pillanatban a baleset idején érvényes látási viszonyok a sötét este ellenére kristálytiszta csillagos ég volt, és ott az a hold és a csillagok fénye. Körülbelül a legmagasabb rangú túlélő tiszt Charles Herbert Lightoller visszaemlékezése szerint 1600 méteres látótávolságot biztosítottak. A Titanic tisztjeinek mindegyike jól ismerte a próbaúton mért maximális sebességről történő megálláshoz szükséges úthosszát, ez 777 méter volt. Tehát jogosan gondolhatták azt a Titanic irányításában résztvevők, hogyha egy 1600 méteres úton megpróbálnak elkerülő manővert tenni, úgyhogy közben a hajót megállítják, hiszen utasítást adtak a gépek leállítására, akkor 777 méteren belül sikerülhet. És mint ahogy mondtam is, csak 6 másodpercig voltak kontaktusban a jéghegyel. Tehát tényleg úgy tűnhetett, sőt az árbockosárban posztoló őrszemek úgy is érzékelték, hogy hajszálon múlt, de megúszták.
1915. május 7-én egy német tenger alatt járó 20 km távolságra Írország déli partjaitól egyetlen torpedóval 18 perc alatt elsüllyesztette a Lusitania nevű brit óceánjárót, amely New Yorkból tartott hazafelé. A 2000 utasból 1200 vesztette el az életét. Évtizedek óta kutatják ezt a tragédiát. Ön is. Mi történt?
2022-ben nyílt először alkalmam bekapcsolódni a roncsok helyszíni kutatásába, és ugye elmondhatom, hogy itt is nagyon nagy szükség volna egy olyan teljes digitális modellre, mint a Titanic esetében, talán még nagyobb is, hiszen ez a roncs rosszabb állapotban van. Elsősorban annak köszönhetően, hogy bár később süllyedt el, mint a Titanic, de egyrészt korábban épült, másrészt a viszontagságoknak jobban kitett tengerrészen található. Egy sekély partmenti tengerrészen fekszik, ahol ráadásul folyamatosan változó irányú víz áramlása útjában vannak a roncsok, hiszen a Szentgyörgy csatorna az árapály jelenséggel érintett vízterület, így azt jelenti, hogy 6 óránként megfordul a víz áramlása, és mivel gyakorlatilag 90 méter mély a tengerfenék, ez még a tengerfenéken is érezhető. Úgyhogy a hajó egyfajta hullámtörőként működik odalent, ha szabad ezt a hasonlatot használni. Ráadásul az oldalán fekszik, ami hozzájárul ahhoz, hogy mivel a hajó oldalai ebben az esetben nem teljesen párhuzamosak voltak egymással, hanem úszási helyzetben felfelé haladva befelé szűkültek, ennél fogva gyakorlatilag egy olyan önmozgás indult el az oldalára lefeküdt hajóroncson belül, ami szépen fokozatosan azt eredményezte, hogy az átlók mentén diagonálisan torzult a keresztmetszet, és mára az eredetileg az elsüllyedés pillanatában a tengerfenékre merőlegesen álló, vagy közel merőlegesen álló hajófenék visszabillent eredeti úszási helyzetébe, az átlós torzulásnak megfelelően magával húzva az eredeti bal oldalát a hajónak, ami a fekvő helyzetű roncson a legmagasabb pont volt. Így gyakorlatilag minden egy olyan durván 60 fokos szögben eltorzulva van a hajó belsejében, tehát maga a tájékozódás is nehéz. Ugyanakkor ahhoz, hogy az a hajó elsüllyedéséhez vezető legfontosabb kérdésekre választ kapjunk, bizony a buvároknak be kell hatolni a hajó belsejébe, hiszen a legfontosabb kérdés a mai napig az, hogy a torpedó önmagában elegendő volt a tragédia előidézéséhez, vagy pedig ahhoz szükség volt arra a rejtélyes, mai napig tisztázatlan eredetű belső robbanásra is, amely a torpedó robbanását rövid idővel követte.
Lehetséges, hogy az egy szándékos robbantás volt?
Ugye a szándékosság kérdése az azzal függ össze, hogy volt-e a hajó fedélzetén hadianyag, annak a robbanása idézhette elő ezt a másodlagos robbanást, vagy pedig más okot kellene mögött sejteni, például kazánrobbanást, vagy a torpedó robbanása által megsértett széntárolókban felhalmozódott gázoknak, robbanó gázoknak a robbanását. Úgyhogy ezt segíthet tisztázni a belső kutatás. Az a tény, miszerint a hajó nagy mennyiségű lőszer volt, időközben már megállapítást nyert. Ugyanakkor ennek a lőszernek a nagy része, amelyet az első rakterekben helyeztek el a torpedó robbanásával közvetlenül érintett terekkel szomszédos rakterekben, ezek sértetlenül ott vannak. Tehát gyakorlatilag kizárható az, hogy a kézifegyver lőszernek a robbanása okozhatta volna ezt a másodlagos robbanást. Így maradt a két másik potenciális ok, vagy a széntárolóban felhalmozódó gázok robbanása, vagy pedig az egyik kazán robbanása. Az általam látogatott expedíciók a kazánokra koncentráltak, és itt megállapítható az 2022-ben és 2023-ban végzett beltéri merülések eredményeképpen, hogy jelenleg az első kazánház 7 kazánja közül 6-ot sikerült a buvároknak megtalálni, ezek mindegyike sértetlen. A 7. kazán pozíciójából adódóan egy olyan helyzetben van, amikor ugye ennek az átlós torzulásnak a következtében, ugye ez van legközelebb ahhoz a forgásponthoz, ami mentén a torzulás bekövetkezett, hiszen az oldalára feküdt hajóroncsnak a jobb oldalán volt található, e körül omlott össze lényegében a hajó, úgyhogy ezen annyi törmelék van, hogy ezt még vissza kell menni, meg kell nézni, hogy milyen állapotban van. Ha ez a kazán is épségben van, akkor ki lehet jelenteni, hogy a hajóval sem lőszer raktári robbanás, sem kazánrobbanás nem végezhetett, így kizárásos alapon csak a harmadikok lehetett az, ami a másodlagos robbanást előidézte.
Ez mikor fog kiderülni várhatóan?
Reményeink szerint idén, hiszen ebben az esztendőben 110 éve történt a hajó elsüllyedése május 7-én. Erre az évfordulóra tekintettel ismét kértük a hatóságoktól a merülési engedélyt. Az a jó hír, hogy talán meg is kapjuk. Ugye két hatóságtól kell engedélyt kérni, egyrészt az ír államtól, annak örökségvédelmi hatóságától, valamint a roncsok tekintetében a tulajdonosi jogokat az állam nevében gyakorló múzeumtól. Utóbbitól is megkaptuk az engedélyt, de egy kicsit többet is kaptunk, mint szerettünk volna, ugyanis a múzeum jelenleg a gyűjteményét bővíti. És ebből a szempontból azt kérték tőlünk, illetve az engedélyért folyamodó búvármestertől, hogy használná föl az expedíció néhány napját arra, hogy a múzeum által megjelölt a tengerfenéken található tárgyakat, maradványokat a felszínre hozzák. Ez azonban egy egészen másfajta léptékű expedíciót igényel, mint amire az engedélyt kértük. Tehát nagyon megtisztelő a múzeum bizalma, de jelenleg nem tudunk annak megfelelni, úgyhogy jelenleg zajlanak azok a tárgyalások, hogy az engedélyüket arra a szintre mérsékeljük, amilyen szintre kértük.
Az Amerikai Egyesült Államokban arra készülnek, hogy mestersége zátonnyá alakítva ellenőrzött körülmények között elsüllyesszék a szakemberek szerint a maga nemében pótolhatatlannak tartott United States óceánjárót. Ezt most olvastam. Miért csinálnak ilyet?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és főleg a jelenlegi elnökválasztást környező kampányban gyakran hangoztatott szlogen a Make America Great Again fényében egy nagyon visszatetsző dolog. Ugyanis ha olyan nagy dolog Amerika, meg olyan könnyű naggyá tenni, akkor hogyan engedhetik meg azt, hogy a nevüket viselő hajót, az ország egykori zászlós hajóját ilyen sorsra kárhoztatják? Ugye ez nyilván nem csak a hajórajongókban ébreszti fel ezt a kérdést, hiszen egy nagyon visszatetsző dologról van szó, főleg ha tudjuk, hogy ez volt a valaha a világon épült leggyorsabb óceánjáró személyszállító gőzhajó. Se előtte, se utána ilyen gyorsat nem építettek, és valószínűleg már nem is fognak tudni. Na most ez olyan gyors volt ez a hajó, hogy hátramenetben is gyorsabban ment, mint a legtöbb hajó előre. És ugye az 50-es évek elején 1952-ben nyerte el a leggyorsabb óceáni átkelésért járó trófeát, a kék szalagot. Azzal a célra épült, mint a legtöbb ilyen hajó, hogy békeidőben polgári utasszállítóként, háború esetén pedig csapatszállítóként teljesíthessen szolgálatot. Azonban már a koreai háború idején kiderült, hogy ebben a minőségben katonai csapatszállítóként már nem szorul rá egyetlen egy hadsereg sem, hiszen a légiszállítások átvették a csapatszállításnak ezt az évszázadokon keresztül hagyományos módját. És innentől kezdve a hajó sorsa egyre viszontagságosabbá vált, hiszen a polgári utasszállítás is leértékelte a transzóceáni hajózást, a személy szállítási üzemágban, és a kiránduló járatok sem tudtak neki jövedelmező hasznosítási lehetőséget biztosítani, így végül egyre több terhet okozott a tulajdonosának, amelyik először az Egyesült Államok hadseregének adta el, és amikor már a hadsereg sem kíván tovább foglalkozni vele, akkor polgári célra értékesítették, és egy hagyományőrző vállalkozás vette a szárnyai alá, de így idő után már a kikötő használatért fizetendő bérleti díj meghaladta az anyagi erőforrásait, és végül is így jutott arra a szomorú sorsa, mint nálunk a szőketiszagőzös.
Meglátjuk, hogy azzal is mi lesz, de most térjünk vissza a jelenbe, mert ezt mindenféleképpen szeretném átbeszélni önnel. Ön a hazai szakirodalomban elsőként elemezte az orosz-ukrán háború haditengerészeti műveleteit. Voltak egyáltalán olyanok Ukrajnának, nincs klasszikus tengeri hadereje?
Volt neki a háborút megelőzően, sőt, amikor a Krím orosz annexiója történt, akkor ugye ennek a klasszikus tengeri haderőnek egy jó részét a megszálló orosz erők vagy elkobozták, vagy elsüllyesztették. Tehát igazából 2014 és 2022 között beszélünk egy olyan időszakról, amikor egy jóval csökkentettebb méretű ukrán haditengerészet, de formálisan még létezett. Ennek a maradványai szűntek meg a 2022-es teljes körű offenzívával. És onnantól kezdve, ugye a 2014 és 2022 közötti időszak fejleményeit értékelve, a nyugati szövetségesek rendkívül sokat tettek azért, hogy ha más módon nem is, de egy úgynevezett szúnyogflottával azért rendelkezzen Ukrajna.
Az ugye, micsoda?
Ahogy a neve is mutatja, ez körülbelül annyit tesz, mint egy a mezőn legelésző szarvasmarhának a szúnyog, tehát kellemetlenkedni tud, de igazából ennél többre nem alkalmas. Most a háború kitörése óta bekövetkező események bizonyították, hogy azért ennél árnyaltabb a kép. Hiszen ez a szúnyogflotta kiegészítve az Ukrajna területén saját fejlesztések alapján tervezett és gyártott drónokkal, tengerfelszíni drónokkal, amelyeket robbanóanyagokkal töltenek és távvezérléssel jutatnak célba, bizony képessé vált arra, hogy a nálánál sokkal nagyobb, sokkal potensebb és akcióra inkább kész orosz felszíni és felszín alatti erőket, hát tengeralattjárókat is megrongáltak, visszakényszerítse távoli kikötőibe a Fekete-tengernek a keleti régiójába. Így tehát a ukrán tenger melléki területek, elsősorban Odessa és az ott található fő gabonakikötők elleni közvetlen támadások veszélye, illetve az orosz partraszállások veszélye elhárult.
Van még néhány villámkérdésem a végére. Az igaz, hogy nagy játék film készül a Titanic túlélőit mentő angol-magyar gőzös a Kárpátia történetéről, és ebben szakértőként önnek is szerepe van?
Ez egy feltételes módban tehető kijelentés, lehet ilyen. Maga a film ötlete ismert egyelőre. Ugye ezen a héten szerdán volt Cannes-ban a filmvásár, és ezt megelőzően az előző héten már bejelentették azok a horvát szakemberek és producerek, akik a film létrejöttében érdekeltek, hogy szándékukban áll egy ilyen játékfilm elkészítése. Én magam úgy kerültem kapcsolatba a történettel, hogy nyilván annak érdekében, hogy minél szélesebb nemzetközi befektetői közösséggel ismertessék meg a projektet és vonják be, így magyar producert is találtak, és a magyar producer keresett meg engem azzal a lehetőség, hogy mit tudok a Kárpátiáról. Itt tehát legjobb esetben is most még előkészítő tárgyalások zajlanak. Ahogy én a horvát szakemberek szándékait ismerem, valóban valamiféle nemzetközi együttműködésben ők is érdekeltek, ennek a pontos körvonalai azonban még ezután tisztázandók.
Azzal zárjuk, hogy a Közlekedéstudományi Egyesület felkérésére készül egy szakkönyv a magyar közlekedés rendszerváltástól napjainkig tartó átalakulásának bemutatására. A hajózási fejezet szerzője ön lesz. Hajósnép még a magyar?
Attól függ, hogy honnan nézzük. Ha a belvizekről nézzük, akkor lehet ezt mondani, illetve nem csak lemondó kézlegyintéssel lehet elintézni ezt a kérdést. A tengerekről jó részt már kiszorultunk. Leginkább a szakembereink, akik még aktívak, járják a világtengereket, jellemzően idegen lobogók alatt.
Az Arénát hallották az Inforádióban. Balogh Tamás műemlékvédelmi szakjogász, hajóroncskutató, hajózástörténeti szakíró, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hajózástörténeti Egyesületének elnöke, a Magyar Búvár Szakszövetség Tudományos Bizottságának vezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán és megnézhetik a YouTube-on. Biztatom önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra. A műsor elkészítésében Módos Márton, Szécsi Ágnes és Szabó Gergely segített. Én Herceg Zsolt vagyok, köszönöm, hogy figyeltek ránk.